Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nemzeti konzultációt kitöltő 99%-a egyetért abban, hogy a gyermekes családokat, nem pedig a migránsokat kell támogatni, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a kormány közösségi oldalára feltöltött videó üzenetében. Zsigó Róbert azt mondta, a most lezárult nemzeti konzultáció újra megerősítette a kormányt abban, hogy a magyar emberek azt akarják, védje meg Magyarországot a brüsszeli migrációs tervektől. A brüsszeli elit és a balliberális oldal 10. éve hazudja azt, hogy a migránsok betelepítése a jó válasz Európa demográfiai gondjaira. Valójában, ahogy az a soros tervben is áll, bevándorló kontinensé akarják tenni Európát, hangsúlyozta az államtitkár. Hozzátette, hogy ott, ahol Brüsszel emberei kerültek hatalomra, végre is hajtják a migránsok betelepítését, és Brüsszel itteni emberei nálunk is azt hirdetik, hogy fogadjunk be mindenkit. 20 nap alatt már 2000-nél több kérelem érkezett a bankokhoz a munkáshitel ügyében, így elmondható, hogy a kezdeményezés iránt jelentős az érdeklődés, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatornán. Varga Bajusz Veronika hozzátette, közel 300 hitelt már folyósítottak. Az érintettek átlagosan 3,8 millió forint összeget igényelnek, és jellemzően vállalkozás indítására, eszközbeszerzésre, marketing célokra, esetenként gépjármű vásárlására fordítják a pénzt. A kormány 2 milliárd forintból új munkaerőpiaci programot indít a vállalkozások digitális infrastruktúrájának fejlesztése érdekében. A támogatással növekedhet a hazai KKV-k versenyképessége, piaci részesedése, munkavállalók képzettségi szintje, emellett új munkavállalók felvétele is megvalósulhat, jelentette be közleményében Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A program elsődleges célja a hazai KKV-k tevékenységéhez kapcsolódó termelési, gyártási, értékesítési és üzleti folyamatok digitalizálásának, digitális szolgáltatások bevezetésének, továbbá a megvalósuló fejlesztések használatához szükséges képzések, digitális készségek fejlesztésének támogatása. Az élelmiszerárak alakulása kiemelten fontos a családoknak, ezért a kormányzat a jövőben is határozottan fellép a megfizethető alapvető élelmiszerek érdekében, emelte ki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Felidézték, a kormányzat korábban számos intézkedést vezetett be a háborús és energiaválság okozta infláció letörése érdekében, amelyek közül kiemelkedő az élelmiszerárstopp, a kötelező akciózás, valamint az online árfigyelő rendszer. Ezen intézkedések hatékony eszköznek bizonyultak, melynek köszönhetően 2024 első negyedévére gyakorlatilag 0%-ra csökkent az élelmiszerinfláció. Újra Gyurcsány Ferencet választotta meg elnöknek a Demokratikus Koalíció tagsága, közölte az ellenzéki párt a távirat irodával. A közlemény szerint a DK az egyetlen parlamenti párt, amelyben nem kongresszusi küldöttek szűkköre választja meg a pártelnököt, hanem a teljes párttagság, és az erről döntő online pártszavazáson valamennyi szavazati jogú pártag részt vehet. Idén, mivel az elnök 2 éves mandátuma lejárt, az elnököt megválasztó pártszavazást január 10-e és 20-a között rendezték, írták. ónos eső veszélye miatt csütörtökre másodfokú figyelmeztetést adott ki Nógrád és Heves vármegyék területére a Hungaromet Nonprofit ZRT. A távirati irodához eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták, szerda estétől, éjféltől, elsősorban a középső ország részben kisebb valószínűséggel a Dunántúlon alakulhat ki vegyes csapadék. Éjféltől a csapadék a Dunatisza közén ónos eső formájába hullhat. Az északi középhegység térségében havazás is valószínű, majd hajnaltól a havazás délnyugat felől lassan fagyott esőbe, ónos esőbe válthat a nap folyamán. Csütörtökön napközben délfelől az ónos eső egyre inkább esőbe válthat. Az északi középhegység és az Észak-Alföld egyes részein tartósan ködös, párás maradhat az idő. Borsodabói, Zemplén, Szabolcs-Szatmár, Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Bács-Kiskun vármegyékre elsőfokú figyelmeztetést adtak ki gyenge ónos eső veszélye miatt csütörtökre. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 és plusz 2 fok között alakul, mely a legtöbb helyen már az esti órákban beállhat. Enyhülés kezdődik. Csütörtökön a legmagasabb nappali hőmérséklet északkeleten-keleten 0 és plusz 5, míg másutt döntően 6 és 12 fok között valószínű. A délnyugati naposabb, szelesebb részeken ennél pár fokkal enyhébb idő sem kizárt. Híreket hallottak.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkins-szel, a The Chosen író rendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wales tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást halljátok. Műsorunk elején Varga Verebélyi Erika csillagásszal beszélgetésünk végéhez érünk, az utolsó pár perc maradt a mostani adásra, majd vendégünk lesz Jászter Beát, a Primadíjas újságíró, akivel életéről és hivatásáról, a keresztény újságírásról beszélgetünk. Tartsatok velünk, érdemes! Idén milyen égi jelenség számítható még, vagy mit vártok? Lesz valami nagyobb?
Hát most ez a bolygó együttállás, ilyesmik vannak, de ezt mondjuk annyira nem tartom olyan nagy jelenségnek, ez szinte mindig van. Igazából jövő évre lesz egy teljes napfogyatkozás Spanyolországban, ami egy ilyen izgalmasabb dolog lesz, szerintem azt lehetne becélozni. Most idén a Hunor program, tehát például az ilyen űrrepüléssel kapcsolatos dolgok lesznek az izgalmasok, hogy tényleg felbocsátják-e ezt a Kaputibor űrhajóst vagy sem, illetve az Artemis program folytatódik-e. Úgyhogy én például ezek miatt izgulok. Égi jelenségek mindig van valami látványosság, hát most például ezek a sarki jelenségek, vagy a sarki fény jelenségek, azok a legizgalmasak, hogy mikor lesz a maximum, a nap aktivitás maximum, az mikorra lesz, és hogyan fogjuk ezt így megélni. Lesz-e valamilyen nagyon látványos sarki fény jelenség esetleg, amit itt Magyarországról is meg tudnak figyelni az emberek.
Mi a helyzet az utánpótlással? Gondolom, nagyon sok fiatalnak felkeltitek az érdeklődését a csillagászattal kapcsolatban.
Hát ez a cél, úgyhogy remélem sikerül is, úgyhogy akinek sikerült felkelteni az érdeklődést, az akár jöhet hozzánk nyári gyakorlatra, vagy valamilyen kipróbálni a saját magát, az előadó képességét, úgyhogy várjuk a fiatalok jelentkezését, akik részt vennének akár egy bemutató csillagászként is a csillagda életében.
Mondjunk el érhetőségeket.
Tehát a Büki csillagda az Répás uta mellett található, nem kell bemenni a faluba, hanem a 2505-ös műút mellett találjuk Répás utától 3 kilométerre. Érdemes megvenni online a jegyeket, hogyha valaki már tényleg eldöntötte, hogy meg szeretne bennünket látogatni, akkor így biztosíthatja be, hogy abban az idősávban biztosan lesz helye, hogyha online megveszi a jegyeket. Ez a dükicsillagda.hu honlapon elérhető a jegyvásárlás menüpont alatt. Egyébként az esti programra csak így online lehet megvenni a jegyeket, még a nappali programra, ugye a helyszínen is tudnak jegyet venni, hogyha valaki ide érkezik. Ha bármi kérdés merülne fel, vagy nem sikerült megvenni a jegyet, esetleg a borult idő miatt inkább egy másik időpontban jönnének, akkor telefonon is elérhető a csillagda. Minden ilyen információ fent van a honlapon, és akkor lehet nyitvatartási időben lehet bennünket hívni, és akkor szívesen segítünk, bármilyen problémát megoldunk.
Nagyon szépen köszönöm, Erika, a beszélgetést.
Én is.
Thank you.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és mai vendégemet is, Jászter Beáta, Prima díjas újságírót szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást, és én is köszöntelek.
Arra kértelek téged, amikor a riportot szerveztük, hogy a katolikus újságírásról beszélgessünk. Te mikor döntötted el, hogy újságíró leszel, vagy hogy alakult az életed? Mesélj a kezdetekről.
Ez teljesen véletlenül jött az életembe az újságírás, én mindig színésznőnek készültem, de aztán nem vettek fel, a második rosta után kiestem a felvételin 1990-ben, és elmentem Sárospatakra a tanítóképző főiskolára, és annyira megszerettem, hogy ezt a 3 évet úgy tanultam végig, hogy mindig bennem volt, hogy el kéne menni még egyszer felvételizni a színművészetére, de annyira szerettem azt a közösséget, a tanáraimat, meg ezt az egész hivatást, a tanítói hivatást, hogy nem mentem el. De én már közben a Zemplén televíziónak voltam a bemondó műsorvezetője, akkor még csak a stúdiót ismertem, a műsorszerkesztést nem, de olyan jó emberek vettek körül, Koncz Ildikó, Vukovics László, Rónai Ferenc, Hörcsing Márton, Illés István, akiktől megtanultam ezt a hivatást, és szép lassan újságíróvá lettem. Persze aztán szereztem képesítést is, és aztán rájöttem, hogy igen, nem is a színésznői munka az én munkám, vagy a hivatás az én hivatásom, hanem az újságírás, igen, az az vagyok, én azt szeretem.
De a mai napig is fontos része a színészet is az életednek, meg az ének, ugye? Mesélj erről is.
Igen, van egy együttesünk, a Dalmondó Együttes Novák Zoltán kedves barátommal, és van egy amatőr színtársulatunk, a Latabár Teátrum, a Schweitzer Tamással vezetem, és van lakásszínházunk, amelyben havonta várjuk a vendégeket kellemes környezetben, finom kóstolóval, süteménnyel, italokkal, és különböző estekkel kínáljuk meg őket. Úgyhogy igen, szívesen énekelek, szívesen mondok verset a színpadon, és szívesen olvasok fel szép irodalmi írásokat, kizárólag szép irodalmat, mert azt hiszem, hogy az gyógyítja a lelket és az elmét.
Rendezvények háziasszonyaként is szerepelsz.
Igen, nagyon szeretek a színpadon lenni, ez már megmutatkozott egész kislánykoromban is. Szeretek az emberekhez beszélni, mert úgy érzem, hogy értek a nyelvükön, tudok hozzájuk szólni, és erről már beszéltünk, hogy éppen a te nagypapád, Mosolygó Marcell, aki az én hitoktatóm volt, ő mondta nekem már egész kislánykoromban, hogy Bettikém, neked beszélni kell az emberekhez, mert ha te beszélsz, akkor olyat mondasz, hogy arra odafigyelnek. És olyan fiatalon megkaptam az életfeladatomat, hogy ezen az úton elindultam, és hát Sátoralja Újhely egy nagyon gyönyörű város, történelmi múlttal rendelkezik, gyönyörű színháza van, és bár fogyatkozunk, de valaha fényes Újhely volt, és ezt a fényes Újhelyt még mi próbáljuk minden erőnkkel tartani, és olyan jó, amikor a helyi közönséghez is beszélhetek, de meghívnak akár a vármegyénk székhelyére, de Budapesten is előfordultam már színpadon. Ahová hívnak, nagyon szívesen megyek, mert szívesen beszélek az emberekhez, szívesen vezetek műsort is.
Dramaturgként is dolgozol, mesélj erről.
Ez egy nagy ajándéka az életemnek, a Jóisten kegyelme vezetett erre az útra is. 15 évvel ezelőtt az akkori munkahelyemmel, az Zemplén televízióval megpályáztunk egy filmkészítést. Az volt a lényeg, hogy helyi televízió készítse, egy irodalmi adaptációról volt szó, de hogy profi rendezőt kell hívni. És akkor az akkori ügyvezető igazgatónknak volt kapcsolata Zsigmond Dezső, Balázs Béla díjas rendezőhöz, és őt megkereste ezzel a nagyon szép munkával. Kazinczy Ferenc egyik magyarítását vittük filmre, a Bot csinált a doktort, amely Molière mű, de Kazinczy nem csupán lefordította, hanem magyarította és Zemplénbe helyezte a cselekményt. És akkor megérkezett Zsigmond Dezső, és ő volt az első, aki rögtön mondta, hogy na akkor ezt a darabot, ezt meg kell vágni. Ezt egy dramaturgnak meg kell oldani, ezt a helyzetet. Hát most ki lesz a dramaturg? Rámutatott, hogy én leszek. Hát hazamentem, lesápadtam, mondtam a férjemnek, hogy ez nem fog menni. De aztán odaültem, valahogy van érzékem ehhez. Akkor még nem tudtam, de aztán kiderült. És olyan szépen megvágtam úgy a darabot, hogy megmaradjon Kazinczy ékes magyar nyelve, de érthető is legyen a nézőknek, és a mai amatőr színészek, hiszen amatőr színészekkel csináltuk ezt a filmet, nekem is be kellett az egyik szerepbe öltözködnöm, mert nem találtuk meg azt a bizonyos karaktert, de hogy mi ezt elő tudjuk adni. És nagyon jól sikerült, és amikor elkészült ez a film, a 42. magyar filmszemlén a legjobb 10 közé került be. Azt mondta a zsűri, hogy a legüdítőbb alkotása volt ennek a filmszemlének. Hát ezen a sikeren nagyon felbuzdultunk, nagyon örültünk, és úgy hozta a Jóisten, hogy Zsigmond Dezső hazatért a saját közegébe, de aztán a következő filmekhez is megkeresett engem. Úgyhogy így született a Sátánfattya, amely Los Angelesben díjat is nyert. Így dolgoztunk együtt a Triptihon című alkotáson, amely Eszterházy János mártír felvidéki politikusnak az életét mutatja be három részben, de az Apám Eszterházy János is így készült. Vagy a Hermina mező árnyai, amely Tisza István meggyilkolásáról szól. Most is két filmen dolgozunk, és a legutóbbi közös nagy projektünk az a Magyar Művészeti Akadémia megbízásából készült, és Radnóti évforduló volt ugye tavaly, Kivirágzik az égi fa ága címmel mutattunk be egy nagyon szép egyórás előadást. Vecsei H. Miklós volt, aki Radnóti verseit felolvasta, én pedig Fanni naplóját interpretáltam a közönségnek, és volt a Budapestin kívül négy gyönyörű vidéki bemutatónk is nagyon nagy sikerrel.
Melyik részét szereted a leginkább a feladataidnak? Tehát van kedvenc rész?
Mindig az a kedvenc, amit éppen csinálok. És ebbe az is beletartozik, hogy ha otthon sütök, főzök a családomnak, akkor éppen az a kedvencem. Voltam óraadó tanár sok éven keresztül, mert azért a pedagógus hivatást nem hagytam ott teljesen. Akkor az volt a kedvencem. Most ez a kedvencem, hogy itt ülök és válaszolok a kérdéseidre, de... Talán a legerősebb szál az életemben az az újságírás, és azon belül is a keresztény újságírás. Ezt szeretem a legjobban.
Mit tapasztalsz, mennyiben változott meg a keresztény újságírás az elmúlt időszakban, tehát más most, mint mondjuk akár 10 évvel ezelőtt?
Változni kell. Én magam is változom a korral. A személyiségem is egy kicsit változik, azért, mert változtatni is akarok rajta. Hiszem azt, hogy mindig faragni kell magunkon. A Jóistennek is van az oltókése, amely metsz minket, ahogy Tóth Árpád olyan szépen írja a versében, de mi magunknak is kell egyfajta kis késsel operálni magunkat. És nem csak a szakma változik, vagy a hivatás változik, hanem mi változunk, és velünk együtt változik. A világ változik, az emberek hozzáállása változik. Emlékszem, amikor belecsöppentem a keresztény újságírásba, én az írott sajton keresztül kerültem ide, hogy megkértek, hogy bizonyos gondolatokat közöljek. Másra vágytak az emberek, és mi is egy picit óvatosak voltunk, mert nem tudtuk, mennyire lehetünk konkrétak, mennyire lehetünk erőteljesek. Nem szabad az ember életébe erőszakosan belépni. A keresztény újságíró nem beszélhet mindig erőszakosan az Istenről, meg a hitről, meg a maga hitéről, vagy a maga megtéréséről. Nagyon finoman kell bánni a gondolatokkal, nagyon finoman kell bánni azzal, hogy mit közvetítünk a másik ember felé. Nagyon vigyázzunk el, mert mi laikusok vagyunk, mi nem vagyunk teológusok. Mi nem tudjuk, hogy mit miért mondunk. Meg kell tanulnunk, hogy mit hogy szabad mondani, hogyan szabad a Szentírás szövegét felhasználni, hogy ez ne legyen öncélú, és ne legyen bántó. És mindig tanulnunk kell, ez minden hivatásra jellemző, hiszen ha pedagógus vagyok, akkor is mindig tanulok. Ha lelkész vagyok, akkor is mindig tanulok. Ha én közvetítem az igét más emberek felé, akkor is mindig tanulnom kell. De egy valamit nem szabad elfelejteni, hogy mi egy tiszta hangon szólalunk meg, a legtisztább hangon. És azt szoktam mondani, és így is gondolom, hogy a legszebb részét élem az életemnek akkor, amikor keresztény újságíró vagyok, mert ez a legmagasabb minőség szerintem az újságíráson belül. Én nem mehetek a nagy hangzásokra, én nem megyek a szenzációra, én nem akarok lerántani leplet senkiről, én a szépet szeretném megmutatni Isten segítségével, és olyan szép, amikor készülök egy interjúra és felidézem az 50. Zsoltárt, Uram, nyisd meg ajkaimat, hogy számat dicséretedet hirdesse, én ezért vagyok, ezt kell tennem, a jót kell megmutatnom és a szépet, persze beszélnem kell a problémáról is, meg kell mutatnom adott esetben a szenvedést is, de azt is azért, hogy hát, ha valaki jön, és akkor majd enyhíti annak az embernek, vagy annak a közösségnek a szenvedését. És ez felelősség a tiszta hangon megszólalni. És mindig csak imádkozom a Jóistenhez, hogy adja meg nekem, hogy az őszinte legyen, mindig így metszem magam, meg így operálom magam, hogy őszinte, amit én mondok, vagy csak mondom. Úgy élek, ahogy elmondom, vagy csak a szám mondja azt, de máshogy élek. Szeretnék olyan tisztán élni, és olyan szépen, mint ahogy én azt elő tudom adni. Mert nyilván megvan bennem a képesség. Tehát azt a vak is látja, hogy van bennem képesség arra, hogy szóljak az emberekhez. Na de mit mondok? Amit mondok, az igaz-e? Erre majd akkor kapom meg a választ, amikor ott állok a félelmetes ítélőszék előtt. Hát akkor kell majd jó feleletet adnom, adja Isten, hogy így legyen.
Szívemben öröm dalol az én szívemben. Jézus dicsérem, szívemben béke dalol az én szívemben. Az én szívemben, az én szívem, szívemben béke dalol az én szívemben. Jézus dicsérem, boldog a szívem, velem van a mely, az ő kegyelme. Háladalol az én szívemben, az én szívemben, az én szívem, szívemben háladalol az én szívemben. Jézus dicsérem, boldog a szívem. Szívemben öröm, béke, hála dalol az én szívemben. Az én szívemben, az én szívem, szívemben öröm, béke, hála dalol az én szívemben. Jézus dicsérem. Boldog a szívem, velem van a menny, az ő kegyelme.
A tavalyi év végén megkaptad a Prima díjat. Mit jelent ez neked? Mit jelent ez a díj? Megváltozott az életed azóta?
Nem változott meg az életem, de a gondolataim megváltoztak, akár magammal szemben, akár a közösségemmel, közönségemmel szemben. Érzem azt a hatalmas szeretetet, amit felém küldenek az emberek. Persze azt érzi az ember akkor is, amikor a színpadról elmond egy verset, vagy elénekel egy dalt. Azt nem lehet nem érezni, azt a szeretetet, ami irányul felém. De az, hogy egy ilyen erős és hiteles grémium, mint amilyen a Prima alapítvány, hogy ők úgy gondolják, hogy a 130 beérkezett emberből először a legjobb 9-be kell engem behelyezni, és abból is a legjobb 3-ba, ez megváltoztatja az ember hozzáállását. Talán egy kicsit több lett az önbizalma. Most már elhiszem magamról, hogy valóban olyan érték az, amit odaadok önmagamból, ami méltó arra, hogy elismerjék. Nem csak kis helyi közösségi szinten, hanem bizony már vármegyei szinten is. Azt hiszem, hogy ez az, ami a legnagyobb jutalma volt ennek a díjnak, meg az a sok szeretet, amit akár e-mailen, akár telefonon, akár személyesen. Novemberben volt, és még mindig találkozom olyan emberekkel, akik nem tudtak gratulálni, és most gratulálnak. És amikor azt mondják, hogy ők úgy érzik, hogy megérdemelten kaptam meg ezt a díjat, akkor tényleg hatalmas nagy öröm. Minden nap megnézem a szobrocskát, Szmrecsányi Boldizsárnak az égre törő íjász szobrát, és sok minden eszembe jut a szobor kapcsán. A kitartás, a türelem, az, hogy kivárni a megfelelő pillanatot, hogy célba érni azzal a nyillal, hogy más embereket emelni, hiszen erről szólt a munkám. Én mindig másokat kérdeztem, másokat hallgattam, akár televízióztam, akár rádióztam, akár újságba közöltem interjút. én emeltem őket fölfelé, mert megérdemelték, hogy fölemeljék őket, és most pedig engem emeltek, és engem meg is tartottak a magasban, úgyhogy ez jelenti számomra ez a díj.
Mik a tervek 2025-re, vagy akár a szakmában, a hivatásodban, például egy másik díj, az prima primissima díj, ilyesmi? Vágysz rá?
Nem, abban nem reménykedem, hiszen nem olyan hatókörű az én munkám, hogy az egész ország ennyire odafigyeljen rá. Persze volt már olyan, aki elérte a Vármegyei Prima díj után a Prima Primissima díjat. Megtanultam már azt, hogy nem szabad vágyni semmire. Minden eljön a legjobb pillanatban, és aki türelmes, annak megérkeznek az elismerések, és a legegyszerűbb és legkisebb elismerés is ugyanolyan erővel hat, mint egy nagy országos szakmai díj. Tehát ha valaki szeretettel néz rám az utcán, vagy csak azt mondja, hogy hallottam a legutóbbit, a Kossuth Rádióban is hallhatóak az én elmélkedéseim a Krisztus közöttünk című görögkatolikus műsorban. Hát van olyan, aki kikutatja a címemet, csak azért, hogy meg tudja írni, hogy olyan fontos volt számára egy gondolat, és abba ő úgy bele tud kapaszkodni. Tehát ez nekem már egy díj, nem is akármilyen díj. Úgyhogy nem vágyom semmire, tervek mindig vannak, új ötletek mindig vannak, hiszen azt gondolom, hogy amíg az embernek az agya zakatol, és a szíve adja az erőt a munkához, meg pumpálja a vért az erejébe, addig mindig vannak új gondolatok. Én inkább azt kérem a Jóistentől, hogy mindig legyen valami olyan gondolatom, amivel el tudok indulni. Lelkiségi újságíró vagyok, ugye az Európa Rádióban dolgozom, görögkatolikusként egy református rádióban, úgyhogy megélem az ökumenét a munkámban, de nagyon szeretem ezt a közeget, mert engedik nekem a szabad gondolkodást, engedik a szabad alkotást, engedik, hogy másfelé is dolgozzak, engedik, hogy az én görögkatolikus hitem is megjelenhessen a református adón, a református rádió adásaiban, és nagy örömmel készítem most a Sátoraljaújhelyi református lelkipásztorral a zsoltárok elmélkedését. A 150 zsoltárból sokat kiválasztunk, ami számunkra sokat mond, és ezeket magyarázza a lelkipásztor úr, és elmélkedjük végig. Ez egy nagyon szép munka, és ez például most jutott eszembe, hogy induljunk el ezen az éven. Ez most az éven a legfontosabb feladatom, illetve két filmen dolgozunk Zsigmond Dezsővel, amelynek az egyik része, az egyik film már le van forgatva, és azt már csak vágni kell. A másiknak most írjuk a treatmentjét, ami majd a forgatókönyvet előkészíti.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában előbb Varga Verebei Erika csillagásszal beszélgettünk, majd vendégünk volt Eszter Beáta, Prima díjas újságíró. Ez utóbbi interjú folytatását pénteken 16:30-tól hallgathatjátok meg. Tartsatok addig is és azután is velünk. Munkatársaim nevében is búcsúzom tőletek, és további tartalmas időtöltést kívánok. A szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyermekek, hallgassátok meg az Abul-Kaszim kincse című mese harmadik részét, melyet Tóth Levente olvas fel.
Harun al-Rashid elbúcsúzott Alitól és feleségétől, felült a lovára és Abul-Kaszim házához ügetett. Nem kellett sokáig keresgélnie, mert a sarkon túl, egy széles tér túlsó oldalán mindjárt megpillantotta a kerítés övezte sok tornyos, sok kupolás hatalmas épületet, amelynek habfehér jáspis márvány falai valósággal szikráztak, tündököltek a kerítés tetején lobogó fáklyák fényében. Abul Kászim kincstárosa éppen akkor szórta a nép közé a zsák aljáról az utolsó ezüst pénzeket. A sokaság oszladozóban volt. A kapu tárva nyitva állt. A kalifa belovagolt az udvarra, és odaszólt az egyik elébe siető szolgának. Kérlek, tudasd gazdáddal, hogy egy Bagdadból érkezett utas várakozik az udvarában, és beszélni kíván vele. De a szolga ezt válaszolta. Nem szükséges a jöttödet jelentenem, uram. Szállj le lovadról, és köves. Gazdám szívesen várja a látogatásodat. Hogyan lehetséges ez? Kérdezte meglepetten Harun al-Rashid, hiszen a gazdád nem tudhatott arról a szándékomról, hogy felkeressem otthonában. Ennek a háznak szívesen látott vendége mindenki, aki a kapuján belép, felelte a szolga. A kalifa az ezüst cifrázatos kapu félfához pánybázta lovát, és a szolga nyomában belépett a ház előcsarnokába. Itt más szolgák sereglettek köréje, mély meghajlással köszöntötték, majd félrevonták előtte az ebédlőterem ajtókárpitját. Harun al-Rashid szeme elkáprázott attól a fényességtől, amely ott fogadta. A falat, a mennyezetet és az oszlopokat mindenütt színaranyborítás fette, és vörös napkő meg sárga holdkő berakás díszítette. A süppedő szőnyegen fehér damaszttal leterített asztalok álltak, és azokon csillogó kristálykancsók és agát serlegek. Amikor Harun al-Rashid a szolgák sorfala között belépett a terembe, egy megnyerő ábrázatú, daliás termetű férfi állt fel az egyik kerevetről, és kezét homlokára téve nagy tisztelettel üdvözölte a kalifát. Gyere, ülj asztalomhoz, idegen, szólott. Ízleld meg boromat és étkeimet. Harun al-Rashid leült Abul Kászim asztalához, és miközben ajkához emelte a pálmaborral teli serleget, körülnézett a teremben. Az imént az a gyanúja támadt, hogy a ház gazdája és a szolgasereg felismerte, és valamiképpen rájött, kirejtűzik a vándor kereskedő áruhájában. De most eloszlott minden gyanúja, azt látta ugyanis, hogy a párnákon és kereveteken a legkülönfélébb rendű rangú férfiak üldögélnek, poharaznak, csemegéznek, pompás, köntösű urak és kopott öltözékű szegények, csevegő gazdag ifjak és hallgatag dervisek, a szultán főemberei hivataluk kijelvényeivel és zarándokok szakállukon az út porával, napkeleti kalmárok és rakodó parti málha hordok, sőt, még egy messze szigetekről érkezett herceg is, egy helybéli vén tevehajcsár szomszédságában, és a szolgák valamennyit ugyanolyan hódolva kínálják étellel, itallal, akár csak őt magát, minden muzulmánok fő-fő királyát. Kisvártatva 12 fehérbe öltözött apród és 12 csodás szépségű leány lépett a terembe, és az előbbiek fuvolán, az utóbbiak hárfán oly édes dallamokra zendítettek, hogy Harun al-Rashid valósággal elandalodott a hallatukra. Az egyik hárfás leány énekbe fogott, ezt énekelte. Vajon hogy él, ki dús kincset kuporgat, és semmit mással meg sosem felez, aranyt, ezüstöt nagy kupacba hordat. Higgyétek el, hitvány egy élet ez. Amaz, ki osztozik a más bajában, minden gondot a szívébe fogad, és ha örül, hát nem örül magában. Higgyétek el, sokkal a boldogabb. A kalifa észre sem vette, hogy vendéglátó gazdája eközben halkan felállt mellőle, és elhagyta a termet. Csak arra figyelt fel, hogy Abul Kászim egyik kezében egy aranytörzsű, smaragd levelű, piros topáz gyümölcsű fácskával, másik kezében pedig egy ébenfa pálcával megáll előtte. A fácska csúcsán egy remekbe készült ezüst páva ült. A ház gazdája Harun al-Rashid lába elé helyezte az aprócska fát, majd az ébenfa pálcával gyengéden megérintette a páva fejét. Az ezüst páva, mint egy parancsszóra, kiterjesztette színes drágakövekkel kirakott szárnyát és farkát, s fejét kecsesen illegetve balzsamos illatú ámbra olajat és aloé szeszt permetezett széllyel a teremben. Hogy tetszik ez a kis csecsebecse? Tudakolta Abul Kászim. Életemben nem láttam ehhez foghatót, felelte elragadtatással a kalifa. Kerek 50 esztendeig dolgozott rajta, Arábia legügyesebb aranyművese, aki azóta meghalt, és sírba vitte a szerkezet titkát, mondta Abul Kászim. S azzal, mintha attól tartana, hogy vendége még egyebet is talál kérdezni, fogta a fát, és kivitte a teremből. Molám, gondolta magában Harun al-Rashid, ez az Abul Kászim korántsem oly bőkezű, mint már-már hinni kezdtem. Épp hogy megmutatta ezt a kincset, és már is elragadta előlem, nehogy valamiképpen ajándékul kérhessem. Úgy látom, mégiscsak méltán vetettem tömlőcbe Dzsafár nagyvezírt. De már is fellebbent az ajtókárpitja. Abul Kászim tért vissza, kezében egy bíbor színű borral tele opál kehellyel, és oda kínált a vendégének. A kalifa átvette, és fenékig ürítette a kelyhet. Már éppen vissza akart adni a ház gazdájának, amikor kimondhatatlan csodálatára észrevette, hogy a kehely újra csordultig megtelt. Harun al-Rashid ismét utolsó cseppig megitta a bort, de látta, hogy a kehelyben megint színültig áll a bor. Abul Kászim észrevette vendégének ámulatát, és így szólt. Semmi csoda vagy boszorkányság sincsen abban, amit mutattam. Ezt a kelyhet egy öreg, bölcs írástudó készítette, aki járatos volt a természet törvényeiben, és értett ahhoz, hogy miképpen lehet azokat javunkra fordítani. Eszúkkal kiragadta a kalifa kezéből a kelyhet, és kisietett vele a teremből, de Harun al-Rashid jóformán még bosszankodni sem ért rá, pedig mód felett otrombának találta Abul Kászim viselkedését, amikor a ház ura ismét megjelent. Ezúttal egy szantál fából faragott, látszatra egyszerű lantot tartott a kezében, és azt a kalifa térdére fektette. Ebben a pillanatban, anélkül, hogy bármiféle emberi kéz érinthette volna, megszólalt a zeneszerszám, mégpedig oly elbájolóan, hogy Harun al-Rashid életében sem hallott ennél szebb lant muzsikát. Miképpen lehetséges ez a csoda? Kérdezte álmélkodva és előbbi bosszúságáról szinte meg is feledkezve a kalifa. Ennek a zeneszerszámnak egyetlen lantkészítő mester tudta a titkát. Egyiptomban élt, vagy 100 esztendővel ezelőtt, azóta senkinek sem sikerült hasonlót készítenie. De alig fejezte be szavait, már is felkapta a lantot, és gyors léptekkel eltávozott. Harun al-Rashid most már igazán megharagudott. Eleinte arra készült, hogy amúgy nyersen megmondja Abul Kászimnak, mennyire ostoba dolog így nyíltan és illetlenül kimutatni a fukarságát, de aztán erőt vett haragján. Amikor az ifjú ezúttal üres kézzel visszaült mellé a kerevetre, a kalifa megelégedettséget színlelve köszönetet mondott a vendéglátásért, majd felállt, hogy eltávozzék a palotából, amelynek gazdájában olyannyira csalódott. Ugyan hova mennél éjszakának idején, uram? Kiáltott fel Abul Kászim. Alig ha kapnál alkalmas szállást így késő órán ebben az idegen városban. Kérlek, tölts hajlékomban az éjjelt. Reggel, ha még mindig távozni óhajtanál, fájó szívvel búcsút veszek majd tőled. Harun al-Rashid kénytelen kelletlen elfogadta a marasztalást, hiszen csak ugyan nem tudta, hol hajtsa álomra a fejét, és igazság szerint fáradt volt a hosszú lovaglástól. Abul Kászim lépcsőkön, folyosókon, termeken, csarnokokon keresztül maga kísérte szobájába a kalifát, és félrevonta előtte az ajtó függönyét. Harun al-Rashid felkiáltott meglepetésében. A lágy szőnyeggel leterített asztalon ott állt az aranyfa, a csúcsán a gubbasztó ezüst pávával, a soha ki nem ürülő opálkehely, a magától szóló szantálfalant, és ezen kívül még tömérdek arany és ezüst ékszer, remek mívű fegyver, hímzett sejemköntös és papucs, és hozzá még néhány telemarékra való becses színes drágakő, némelyik akkora, mint egy jókora tyúk tojás. Kérlek, uram, szólt Abul Kászim, vedd tőlem jó szívvele néhány semmiséget emlékül és hálám jeléül, amiért nem utasítottad vissza vendégbarátságomat. Nagy lelkűséged ámulatba ejt, válaszolta a kalifa, ám de emlékeztetőre nincs szükségem, mert e nap emléke amúgy sem halványodik el lelkemben soha. Hálával pedig nem te tartozol nekem, hanem éppen én vagyok adósod. Ezért hát ajándékodat nem fogadhatom el. Nem ajándék az uram, hanem a te tulajdonod, kiváltképp a páva, a kehely és a land. Hiszen láttam, hogy ezek megnyerték tetszésedet, már pedig ebben a házban az a törvény, hogy amiben vendégeimnek örömük telik, az nem az enyém többé, hanem az ő sajátjuk. Ne vonakodjál hát elfogadni azt a néhány apróságot, máskülönben még azt hinném, hogy megbántottalak valamivel, és most így mutatott ki neheztelésedet. Nincs okom a neheztelésre, nemes szívű Abul Kászim, felelte Harun al-Rashid, hanem hadd mondjam meg kertelés nélkül, ajándékodat túlságosan drágának találom, ne vedd zokon tanácsomat, ne tékozolt kincseidet ilyen könnyelmű kézzel. Abul Kászim elmosolyodott. Látszik, hogy messze földről jöttél, és nem tudod, hogy Abul Kászim kincse kimeríthetetlen. Tudom, hogy csodálkozol ezen, nem is hihet szavamnak, amíg el nem beszélem életem különös történetét. Mindketten leültek egy süppedő kerevetre, kortyoltak egyet az opálkehely soha ki nem fogyó borából, és Abul Kászim rákezdte, amint itt következik.
Kedves gyermekek, ma este az Abul Kászim kincse című mese harmadik részét hallottátok, melyet Tóth Levente mondott el nektek. Jó éjszakát, szép álmokat!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Viannei Szent János gondolatai alapján az imádságról Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók, jelen alkalommal viennei Szent János gondolatai alapján elmélkedünk az imádságról. Arról, hogy az imádság ne pusztán életünk egy része legyen, hanem az egész életünk váljék imádságá. Isten nem csak szavakkal elmondott imádságot vár tőlünk, arra hív, hogy egész létünk, sőt egész lényünk imádságá váljék. Csak engednünk kell, hogy átformáljon bennünket. Itt jegyezzük meg, hogy mostanában hallottam azt, hogy mikor fog a világ megváltozni. Akkor, ha engedem, hogy az Isten megváltoztassa a szívemet. Ha megváltozik a szívem, megváltozik a környezetem és az egész világ is. De hogyan? Ebben segítenek viannai Szent János tanácsai, akit a Szent Atya méltán nevezett az imádsággá vált lét mintaképének. Viannai Szent János gyakran hangsúlyozta, hogy az imádság több, mint egy-egy ime elmondása. Tisztelt rádióhallgatók, az imádkozás az ima élet nem azt jelenti, hogy különböző imákat elmondunk, sokszor bizony unottan, kényszeredetten, rutinszerűen, hanem az imádság az engedelmesség Istennek, az alávetésünk magunkat annak, hogy a Szentlélek, az Isten lelke akar bennünk szólni, tevékenykedni, és aki szeret, az imádkozik. Tehát nem kénytelen kelletlen, hanem Istentől vezetve, és szeretettel, örömmel kell imádkoznunk. Viennai Szent János nem akarta alábecsülni a szóbeli ima jelentőségét, inkább arra mutatott rá, hogy az csupán az elmélkedés és szemlélődés előszobája. Ha jól akarunk imádkozni, nem kell sokat beszélnünk. Tudjuk, hogy Isten jelen van a tabernákulumban, vagyis a szentségházban. Megnyitjuk előtte a szívünket, élvezzük szent jelenlétét. Ez a legjobb imádság, mondta. Ismerjük a történetet, a parasz bácsi sokszor bement hajnalban, munkája előtt és munkája után este a nyitott templomba, Arzban. Ezt sokáig nem tudta mire vélni viennai Szent János sem, megkérdezte, hát mit imádkozik? Erre meglepődött a parasz bácsi. Mit imádkozom, plébános úr? Én nézem őt, és ő néz engem. És ezen élményből merítve is mondta azt Szent János, hogy Isten jelenlétébe helyezkedni már reggeltől ez a legjobb imádság. Ezt ajánlom mindnyájunknak. Az imádság azt jelenti, az ember Isten szerető tekintetébe helyezkedik, és szeretettel viszonozza azt. A lélekben tekintsetek Isten szívére, és maradjatok így szavak nélkül. Az is imádság, ha egyszerűen Istenre gondoltok. Ha nincs különösebb mondandótok, csak arra gondoltok, hogy Isten jelen van, ez a legjobb imádság, biztatta az arszi plébános a híveket. Az imádság a szívek párbeszéde. Isten a szívünkkel közli magát. Ezért az, hogy mennyire jól imádkozunk, azon múlik, mennyire erősen vágyakozik a szívünk Isten és az örökkévalóság után, tanította. És megfordítva, minél többet imádkozik valaki, annál erősebben vágyakozik a mennyei dolgok után. A temetési szertartáskönyvben a vége felé, mikor keresztény testvérünket már eltemettük, vannak fohászok, és abban a pap többek között így könyörög, így szól az előimádkozott rész, hogy a mennyország vágya erősödjék szívünkben. Folytatjuk viennai Szent János szavait, az ima olyan, mint a tűz, amely hevével megtölti és az ég felé emeli a hőlégballont. A szív tisztaságára is felhívta azonban a figyelmet. Az ima olyan, mint egy illatos rózsaszál, de csak az érzi illatát, aki tiszta szívvel imádkozik. Az imádság a mennyország előíze, az Istennel való bensőséges egység megtapasztalása, mondta viennai János. Olyan ez, mint amikor két gyertya viasza összeolvad. Ha a nap folyamán fent tudjuk tartani ezt az imádságot szerető egységet, létünk valóban imádsággá válik, amint Benedek pápa említette, a lélegzésben sohasem tartunk szünetet, még kevésbé veszítsük el Isten jelenlétét. Viennai Szent János gyakorlati tanácsokat is adott a híveknek. Reggel, amikor felébredünk, ajánljuk Istennek szívünket, lelkünket, gondolatainkat, szavainkat, tetteinket, egész lényünket, hogy használjon mindent az ő dicsőségére. Újítsuk meg a keresztségi ígéreteket, mondjunk köszönetet őrzőangyalunknak, és kérjük, hogy maradjon velünk a nap folyamán, ne feledjük. Isten mindig a nap kezdetére készíti elő számunkra az aznapra szükséges kegyelmeket. Tudja, milyen bűnalkalmak adódnak majd a nap folyamán, és minden szükségeset megad, amit ekkor kérünk. Hogy életünk állandó imádságá váljék, fontos, hogy előre rögzített időpontokban imádkozzunk. Ezek az időpontok olyanok, mint a tartalék tűzifa. Biztosítják, hogy az Isten iránti szeretet tüze újra meg újra fellobbanjon, a nap többi részében pedig szelíd izzással égjen. Előre készüljünk a találkozásra, az imádság idejére pedig vonuljunk félre, és teremtsünk külső-belső csendet, mivel Isten a csendben szól. A nap folyamán is fontos az összeszedettség. Minél szétszórtabban, felszínesebben él valaki, annál üresebbek az imái. Minél többet gondolkodik, minél többször köti össze Istennel a nap történéseit. Itt megjegyezzük a fárasztó 3-4 műszakos munkáinkat a munkahelyünkön, annál mélyebben és gyümölcsözőbben tudunk imádkozni, tanította. És tanítjuk mi is. Viannai Szent János azt tanácsolta, hogy ne egészséget, földi boldogságot kérjünk az imában, még az unokáink, gyermekeink számára sem, hanem elsősorban az Istennel való egyesülést. Bíztatott, hogy mindig merjünk bizalommal fordulni Istenhez, idézőjelbe téve, aki szereti, ha alkalmatlankodunk neki. Imádkozzunk Jézus nevében, mivel így nem mi imádkozunk, hanem Jézus imádkozik értünk Atyához. Kérjük őrangyalunk segítségét, hogy lelki szárasság idején, amikor nehezen megy az ima, Isten vigasztalása helyett a vigasztalás Istenéhez ragaszkodjunk. Végezetül a Szent Életű plébános így beszélt az ima és az élet kapcsolatáról. Tisztelt rádióhallgatók, ezt minnyájan szívleljük meg. Én lelkem, a jó Istennel beszélgetsz, vele dolgozol, vele jársz, küzdesz és szenvedsz. Dolgozol, de ő megáldja fáradozásodat. Gyalogolsz, de ő megáldja lépteidet. Szenvedsz, de ő megáldja könnyeidet. Mély hatalmas, nemes, mély vigasztaló dolog mindent Istennel együtt és tekintetétől kísérve tenni, mély nagyszerű arra gondolni, hogy mindent lát és mindent számon tart.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
A Szent István Rádió. A jó hír.